Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Magrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. Végül az időjárásról, sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mivel készültünk a mai adásban. Műsorunkban először az egri munkás mozgalmakról hallanak, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Kálói Molnár Péterről írott esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk! Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió egri stúdiójában Molnár Dávidot, és helyesbítem magam doktor Molnár Dávidot, akinek a doktori disszertációja értekezése a munkásmozgalmi irányzatok Egerben 1860 és 1920 között címet viseli. Hogy mondjam, munkásmozgalmi irányzatokkal foglalkozni nekem, mint a laikusnak egy kicsit olyan, főleg Eger tekintetében szentségtörő.
Megértem az aggodalmat, igazából több egyháztörténész kezén is átfutott ez a kézirat, és sokuknak az volt az első gondolata, hogy hát mi köze van neki ehhez. Igazából szerintem ami Eger történetével kapcsolatos, az egy kicsit egyháztörténet is. Az, hogy ez a munkás mozgalommal még így nem került párba, vagy így összehasonlítási alapként, ez nem merült még így fel. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy erről az időszakról retrospektíve 1945 után írtak legfőképpen. Akkor ugye egy nagyon erős és meghatározott ideológiai főirány volt, annak meg kellett felelni, és ebbe nem fért bele az, hogy a klasszikus materialista, szocialista munkás mozgalmon kívül esetleg más jellegű munkás mozgalomról is beszéljünk. Pontosabban azért szóba került, de ennek a jelentőségét azért próbálták úgy lekicsinyíteni, nagyon reakciós, vagy egy ilyen nagyon felülről szervezett tömegmozgalomként bemutatni, és igazából 1990 után sem történt meg ennek a revíziója. Tehát ugye a köztudatban így benne volt, hogy azért a hagyományos szocialista munkás mozgalmon kívül erre válaszul szerveződött egyfajta keresztény szocialista, vagy egy ilyen egyházi irányítással szerveződő munkás mozgalom, de ezt nem kezelték egy koherens egészként olyan szempontból, hogy mind a kettő története jobban megérthetővé válik azáltal, hogyha ezeket egymás mellé rakjuk, és akkor
tehát
látjuk...
Tehát a keresztény szocializmust, a materialista
van, mert hogy ugye ebben az időszakban, ami a dualizmus korszaka, ez hagyományosan a munkás mozgalom arany, vagy hát ilyen hőskorának szokták nevezni, ezek párhuzamosan működtek. Ugye főleg Egerben ez a vizsgálati terület, ez nagyon alkalmas volt arra, hogy akkor párhuzamosan vizsgáljuk ezt az egészet, és kimutatkoztak a hasonlóságok, a különbözőségek, bizonyos esetekben akár személyi átfedések is, és hát ugye ennek az ideológiai vonzatán kívül azért voltak politikai, gyakorlati vonzatai, eleve az, hogy a két mozgalom az hogyan szervezi meg önmagát. A baloldali jellegű mozgalmak azok inkább egy ilyen alulról szerveződő mozgalmak, a keresztény szocialistáknál ott azért mindig van egy egyházi támogatás, tehát mindig megtalálunk a klérusból egy-egy személyt, aki segíti ezeket a törekvéseket mellé. Hát ő a fő
ideológiailag.
Ő ideológiailag mindenképp. Ő ugye az elsők között volt, aki igyekezett adaptálni ezt a fajta szellemi irányzatot, de itt Egerben dr. Nagy János neve mindenképpen megemlítendő, vagy korábbi időszakban azok a tudós író papok, akik nagyon tájékozottak voltak a világban, tudtak az új szellemi irányzatokról, követték ezt, tudták, hogy miről szól a baloldali szocializmus, ismerték Marxot, Lassalt, a kortárs gondolkodókat, és hát nyilván ők ezekre reflektáltak, és eszmei szempontból, tehát mondjuk így az irodalom szempontján, az, hogy ezek az emberek miket írtak, az már a 1860-as évektől megmutatkozik az erre való reflektálás. Sőt, hova tovább, az egri főegyház mennyibe ezt Tengely Adrián egyébként nagyon jól kikutatta, már 1848-ban is írnak arról vidéki plébánosok, tehát hogy nem is az egyház hierarchia legmagasabb csúcsán álló értelmiségiek, hogy igen, itt Nyugat-Európában van egy akut probléma, ez a munkáskérdés, ami ugye az ipari társadalomnak egy tünete, és ez magával vonza azt, hogy az emberek radikalizálódnak, és ezeket az indulatokat valahogy be kell csatornáznia az egyháznak, mert különben ugye egy ilyen materialista irányzatba fognak összpontosulni.
Volt Kolping egylet például.
Így van. A 1860-as kezdet az pont ezért van, mert az a katolikus legényegyletnek a megalakulása szeptember 8-án.
És amit mondtál, az vezetett el végül is a Rerum Novarumhoz, hogy az egyház valamit kezden a munkás rétegekkel. 1860, tehát azért innentől indul a disszertáció, mert ez a katolikus legényegylet megalakulása. Akkoriban még ilyen céhes rendszerben dolgoztak a munkások, igazán nagy gyárak legalábbis Magyarországon viszonylag kevés volt, talán mondhatom ezt. Hogy tudtak mozgolódni, szervezkedni így a munkások?
A klasszikus értelmezési keret a munkás mozgalomnál az az, hogy ez a nagyipari gyári proletariátusnak a tömegmozgalma. És ahogy ön is nagyon jól mondta, ugye Magyarországon az ipari volumen nem volt ekkora mértékben, sokkal később indult be ilyen szempontból a gazdaság. Viszont Egerben és nagyon sok vidéki városban, attól függetlenül, hogy egyházi központról beszélünk vagy nem, a kisipar, illetve a céhes keretek között szerveződő úgymond könnyű ipar, vagy kézműves ipar, az egy komoly hagyományokra tekintett vissza. Ezt is érdekes megfigyelni, hogy ugye itt egy nagyon érdekes jelenség az, hogy a ipari szakmákba bekerülő fiatalok, akik mondjuk, hogy az 1830-as, 40-es években születtek, és mondjuk fiatalon megtapasztalták a 48-as forradalmat, és ők utána ugye ipari segédszemélyzetként, tehát segédként, tanoncként helyezkednek el egy-egy mester mellett, egy kis vállalkozás keretein belül, hogyan szembesülnek azzal, hogy a fennálló céhes keretek, amiket egyébként a liberális kormányzat is próbál lebontani, ugye itt a dualizmus korszakában, hogyan zárja be őket, és nem tudnak igazából kiteljesíteni, nem tudnak saját vállalkozást indítani. A mesterek, illetve az önálló iparűzési engedéllyel rendelkezők zárt sorai miatt maximum csak kontárként vagy céhen kívül, hogy ezt ma úgy mondanánk, hogy maszekolva tudnak boldogulni, vagy pedig hát a fejlődő gyáripar, mert azért ne felejtsük el, hogy főleg a kiegyezés után egy viszonylag komoly iparosítás indul meg, még hogyha ez mondjuk Eger közvetlen térségét annyira nem is érintette, de ezek a létrejövő új gyárak, üzemek azért szintén felszívják ezt a réteget, ami létszámában egyre nagyobb. Tehát, hogy egy ilyen korfaként próbáljuk elképzelni, akkor ugye van egy ilyen előregedő, önálló iparűzői réteg, és vannak az újak, a fiatalok, akik szeretnének érvényesülni, de ez egyre nehezebb, és igazából ez is egyfajta egy ilyen frusztrációs tényező volt sokszor a mozgalmak történetében.
Térjünk rá Egerre. Milyen munkásságról beszélhetünk Eger esetében? Én, ha megkérdeznék, hogy milyen gyárat tudok mondani, ami mondjuk az első világháború előtt már működött, talán csak a dohánygyárat tudnám megemlíteni. Nyilván ez kevés az én ismeretem ahhoz, hogy ezt átfogjam, de az úgy híresebb volt.
Egyébként nagyjából jól lefedi, tehát ez akkor sem, és hát úgy valljuk meg, később sem lett egy nehézipari központ, ez ugye hozzájárult a földrajzi elhelyezkedés, a közlekedési viszonyok nehézsége. Történtek kísérletek már viszonylag korán arra, hogy valamilyen több embert foglalkoztató gyárat, üzemet létrehoznak. Volt egy bútorgyár, malom működött, de ugye tőke hiányában ezek egyrészt nagyon hamar elhaltak, és ugye nagy üzem alatt is érthetjük azt, hogy mondjuk egy maximum 50 főt tudtak alkalmazni. Az első ilyen nagyüzemi próbálkozás, úgymond, ez valóban az egri dohánygyár volt. Ennek kapcsán viszont érdemes megemlékezni arról is, hogy alapvetően hiába, hogy van egy jelentős kis- és kézműipar, de létszámában az agráriumból élő lakosság az sokkal nagyobb.
A helyi ipar, szőlő.
Így van, egy monokulturális gazdaságról beszélhetünk, a szőlő jelentette az elsődleges megélhetést, és ugye ezek a szőlőföldek, ezek nagyon ritkán voltak magántulajdonban. Ugye a város, a káptalan és az érsekség voltak a legnagyobb szőlőbirtokosok, és ezek általában bérben adták ezeket a kisebb parcellákat, ahol a helyi, ugye kapásoknak hívták, kapásegriek tudtak gazdálkodni. Igen ám, de ugye az 1880-as években elsújt a filoxéra. Mai napig hátborzongató belegondolni, hogy 97-98%-át a szőlőknek ez a betegség ez elvitte, ugye nyilván több éves folyamatról beszélünk, de lényegében a helyi agráriumból élő lakosság lába alól abszolút kihúzta a talajt. És ugye erre történő válaszreakcióként ugye nyilván van egyfajta elvándorlás, próbálkoznak zöldségtermesztéssel, más fajta mezőgazdasági munkával, de nagyon érdekes, hogy több visszaemlékezésben is az tükröződik, hogy főleg azokban a családokban, ahol több gyerek volt, az ipari oktatás, tehát az, hogy ő mesterséget tanuljon egy mester mellett, az ebből a szorult helyzetből egyfajta ilyen kitörési lehetőség is volt. Tehát amiről az előbb beszéltem, hogy van egy létszámbeli növekedés a fiatalabb iparűzők között, az többek között ennek is tulajdonítható be. És visszakanyarodva a dohánygyárhoz, ugye annak is a munkaerejét elsősorban a szőlőtermelésből kiszorult helyi agrár népesség adta, és főleg női munkavállalók egyébként, ami érdekes, tehát hogy többségben voltak a női munkavállalók kezdetben a dohánygyárban. Ugye ez végül is feldolgozóipar, tehát feltételezem én, hogy mondjuk olyan komoly fizikai terhelés nem igényelte, de hát nyilván azért egy kemény munkáról volt szó.
Meg sokszor a monoton munkát.
Így van.
A nők jobban bírják.
Így van. Illetve azt is leírják, hogy mellette ezek az asszonyok idényszerűen ugyanúgy jártak ki a szőlőbe kapálni, és akkor tehát a mezőgazdaságtól az agrár nem szakadtak el teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen párhuzam a gyári munkás lét és a hagyományos, tradicionális paraszti lét között is.
Milyen szakmák azok, amelyek megemlítendők még, ahonnan kikerültek a munkások?
Ez is egy nagyon érdekes kérdés. A.G.P. Taylor nevű angol történész, viszonylag nagy, vagy hát híres történész foglalkozott ezzel. 1998-ban kiadták a kommunista kiáltványnak a szövegét, és ennek az előszavát ő írta. Ez egy nagyon híres tanulmány, és többek között arról ír benne, hogy miért van az, hogy a ideológiai kiinduló pont az, hogy hát itt a gyári munkásságnak egy ilyen ösztönszerű színre lépését kéne látnunk, de ehelyett az órásmesterek, a szabók, a cipészek, azok, akik úgy igazán forradalminak tekinthetők. Nem az, aki 12-14 órát egy szalag mellett robota. Ugye nyilván neki erre se ideje, se energiája nincsen, és ő örül annak, hogy az, amit megszerzett, az megvan, és nem feltétlenül akarja lángba borítani a világot azért, hogy ő mondjuk proletár diktatúrát alakítson ki. Viszont azok a kisiparosok, akik egyedül dolgoznak, vagy egy-két segéddel, viszonylag monoton munkát, ugye nekik van idejük gondolkodni, úgymond, és hát A.G.P. Taylor többek között ezzel magyarázza. De visszatérve a kisipari jellegből, baloldalon főleg ez a szabó, cipész, tehát azok a munkák, amik talán olyan kevésbé voltak kifizetődők, jobban meg kellett dolgozni mondjuk azért a havi vagy heti bevételért. Keresztény szocialista szempontból pedig az asztalosoknak a felülreprezentáltsága figyelhető meg. Ezen sokat gondolkodtam
ez
én
érdekes,
is, hogy vajon...
A nagypapám meg a dédapám is asztalos mesterek voltak, és mind a ketten benne voltak a egyház tanácsban, mint elnökök.
Igen, nekem is legényegyleti tagok voltak egyébként. Egy olyan ötletem lehet, ami talán erre választhatott, ez talán az, hogy egyház részről esetleg több megrendelés érkezett irányukba, vagy nem tudom. De az is lehet, hogy nem kell emögött egyébként különösebb okokat keresni. Ugye az embernek a világnézetére annyi minden van hatással az élete folyamán, hogy ezt már nagyon nehéz megmondani, hogy ő éppen miért volt érdekelt abban, hogy egyik vagy másik irányzatot jobban támogass, és hát arról nem is szólva, hogy azért sokan voltak azok, akik igazából közömbösek voltak ezzel az egésszel kapcsolatban.
Tehát akkor itt mondjuk Egerben akárhány munkásmozgalmat vetünk is össze, de tömegjelenségről nem beszél?
Ugye ez kicsit félrevezető, mert hogy munkásmozgalmi irányzatok, ez igazából kettő irányzatot takar így leegyszerűsítve. Ugye egyrészt ez a hagyományos baloldali szocialista szociáldemokrata, és egy ilyen egyház által propagált, segített, nevezzük keresztény szocialista irányzatnak. Azért problémás ez az utóbbi kifejezés, mert ugye 1895 előtt még keresztény szocializmusról abba az értelemben, mint a Rerum Novarum után nem beszélhetünk, de azért voltak ennek előzményei. Az, hogy méretét tekintve, tehát hogy mondjuk hány fő tartozott ebbe, ez nagyon képlékeny volt és hullámzott. De azt tudom mondani, hogy a legaktívabb években is igazából pár százas nagyságrendű táborokról beszélünk. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ezek egy országos hálózat részei voltak. Tehát ugyanúgy mindegyiknek volt egy pesti központja, ugyanúgy szerveződtek más vidéki városokban. Újságok is volt, ugye ez a korabeli internet volt lényegében, ahol akár levelezhettek, vagy kommunikálhattak egymással. Tehát igen, ezt tudom mondani.
Ha már újság, a nyomdászok, azok mindig mindig baloldaliak voltak, szocdemek legalább?
Nem. Pont ugye Tóth István, a legényegyletnek az egyik, vagy hát a legfőbb ilyen elindítója, patrónusa, ő nyomdász volt egyébként, is a nyomdászok között is azért, ugye Itegerben érseki nyomda működött nagyon sokáig. Nagyon érdekes az, hogy Tóth Istvánt utána 1890-es évek elején leváltják a nyomda éléről, bár nem menjünk bele, hogy miért, de nagyjából 10 évvel később szintén az érseki nyomda keretein belül Vályi István és társai vezetésével kezd el kialakulni a szociáldemokrata sejt. Tehát, hogyha egy kicsit így elengedjük a fantáziánkat, akár még azt is feltételezhetnénk, hogy hát Vályi, aki tanoncként került be Tóth István alá a nyomdába az 1890-es években, az ő lázadásának ez valami kiteljesedése, vagy az egyéni sérelmeinek egy ilyen revansvágya vezethette ahhoz, hogy ő aztán a szociáldemokrata mozgalmat szervezze helyben. Tehát ezt így kategórikusan nem lehet kijelenteni, hogy egytől egyik baloldaliak lettek volna. Azért is nagyon érdekes a nyomdászok helyzete, mert kisebb-nagyobb megszorításokkal azért egy kézműipari szakmának tekinthető, de itt azért szükség volt szép érzékre, komoly technikai tudás kellett hozzá.
Munkás arisztokrácia.
Így van. Egy munkás arisztokrácia volt, és ugye pont azért, mert hogy viszonylag sok olvasnivaló vette őket körül, tájékozottabbak is voltak a társaikhoz képest.
És ezek a munkás mozgalmak, ezek hogy kapcsolódtak a pártokhoz?
Pártokról ugye a századfordulóig eléggé nehéz beszélni. Ugye a magyarországi pártstruktúra az 1860-as évektől, ugye a kiegyezés környékétől úgy nézett ki, hogy volt egy párt, ami elfogadta a kiegyezést, meg volt egy, ami nem. És akkor ugye nyilván ebből, most így leegyszerűsítve, lesarkítva mondom, ugye ebből kikiváltak különböző irányzatok, de 1905-ig lényegében ez volt a nagy totálja ennek az egésznek. Érdekes, hogy az első ilyen baloldali jellegű mozgalmár egerbe Szabó Sándor, akinek stílszerűen Szabó volt egyébként a mestersége, ő nagyon nagy tisztelője volt Deák Ferencnek és a magyar kiegyezésnek. Őt korabeli ilyen élszlapok eléggé támadták is emiatt, miközben ugye már akkor is Egerre egy ilyen eléggé határozott függetlenségi párti hangulat volt azért jellemző. Ugye a szociáldemokrácia részéről történtek pártalapítások már az 1870-es években is. Szabó egyébként ezekbe bekapcsolódott, tehát ő úgymond kivette a részét ebből az egészből, de ugye 1890 a magyarországi szociáldemokrata párt megalakulása.
Jó tudni, bocsáss meg, hogy megszakítom, amit mondasz, mert a rendszerváltás után a történelem érettségén ezt húztam ki, hogy a magyarországi szociáldemokrata párt megalakulása, a tétel B, a hazai munkás mozgalom kezdetei. Benne se volt a tétel sorban. Nyilván megbuktam.
És ez már 90 után?
Ez 90 után volt. Tehát most már legalább tudom, hogy mikor alakult meg a magyarországi szocdem párt.
Ugye ennek egy fontos előzménye volt az, hogy előtte egy évvel Párizsban alakul meg a második internacionáli. Ugye ez a nagy francia forradalomnak a 100. évfordulója, és többek között azért is érdekes, mert már Marxnak a halála után vagyunk, és ennek az internacionálnak az elnöke az a barátja Engels volt. És az első internacionálira is az volt a jellemző, de a másodikra már főleg, hogy azért itt a marxizmussal párhuzamosan nagyon sok irányzat volt, ami szocialistaként deklarálta magát. Hova tovább? Tehát ez a jelző, ez az egyházi személyek részéről se volt egy pejoratív jelző. Tehát ők, ha nem is teljes mellszéglességgel vállalták magukra azt, hogy ők szocialisták, de úgy gondolták, hogy igen, itt vannak akut problémák, amiket meg kell oldani, és ezekre, mint egy ilyen gyűjtő fogalomként használták a szocializmus jelzőt. Na most ugye 1889-ben a második internacionálénak az egyik fő kitűzése az volt, hogy minden más irányzatot, itt elsősorban az anarchistákról beszélhetünk, ki kell szorítani ebből a nemzetközi szervezetből, és a marxi alapokra helyezett munkásmozgalom programját kell egyeduralkodóvá tenni. És ennek az egyik eszköze az volt, hogy az internacionálban résztvevő országok mindegyikében szerveződjenek tömegpártok. Ugye ez nagyon érdekes, hogy ugye addig a pártok azok inkább egy ilyen elit klub jellegű pártok voltak, akik ugye befolyással rendelkeztek a közigazgatásba, vidéken, itt-ott, de ugye a mai értelemben vett erős, alulról szerveződő tömegpárt legjobb tudomásom szerint az MSZDP előtt nem volt.
Tehát szozdemek előtt.
Így van. Tehát végül is innen datálhatjuk azt, hogy a különböző ilyen önszerveződési kísérletek azok egyre inkább kezdenek húzni a politika felé, és pártpolitikai színezetet is kaphatnak. Ezt megelőzően inkább arról volt szó, hogy a munkásság jogait kell kiterjeszteni, kapjanak szavazati jogot, de ugye ez nem azt jelentette feltétlenül, hogy ők akkor, mint párt, akár hatalomra is akarnának jutni. Csak ugye nyilván a korabeli ellenzék ebbe azt látta, hogy társadalmi bázist tudnak szerezni a kiegyezés pártiakkal szemben, mivel hogy a társadalom jelentős része egyébként ezt elutasította, mármint az osztrák-magyar kiegyezést. Ugye keresztény-szocialista részről, csak hogy ugye ez a kettőség meglegyen, amiről ez az egész dolgozat is szól. Ott a politikai katolicizmus, ami ugye a egyházpolitikai reformok, ugye itt a 19. század utolsó éveiben a polgári anyakönyvezés, a polgári házasság bevezetése, tehát legfőképpen ezzel szemben formálódott. Nagyon sokáig nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel az alulról jövő keresztény szocializmussal, és igazából ez végül aztán egy ilyen szakításhoz is fog vezetni, és létrejön egy önálló keresztény szocialista párt. De még egyszer mondom, tehát ugye a századforduló előtt azt kell látni, hogy inkább a polgárosodást elősegítő mozgalmakról beszélhetünk, akik programokat szerveznek, akik olvasóklubokat, akik színi előadásokat szerveznek, és bizonyos politikai kérdésekben, vagy gazdasági kérdésekben megnyilvánulnak. 1903 után azért ez a tömegesedés, vagy tömegmozgalmiság azért mind a két oldalról megfigyelhető, és azért egy eléggé komoly verseny is látszik. Ugye itt már azért beszélhetünk sztrájkokról, beszélhetünk tömegtüntetésekről Eger szempontjából.
Keresztény szocialisták is sztrájkoltak Egerben?
Hagyományos értelemben ez nem sztrájk volt, inkább valamilyen kifogást emeltek bizonyos mester alatt dolgozó munkások, és aztán ezt egyházi segítséggel, akkor megegyezéssel sikerült érvényre jutatni. Ugye attól függetlenül, hogy például Gisvány Sándor, és egyébként a Rerum Novarum is a jogos sztrájk miben létét elismeri, és úgy gondolja, hogy ez egy tiszteletben tartó dolog, ezért a gyakorlatban mégis az volt a cél, hogy lehetőleg a legbékésebb módon megegyezéssel záruljanak ezek az érdekellentétek. Ez ugye sokszor, vagy hogyha nyilván, hogyha az ember olyan szemüvegen keresztül nézi, akkor azt mondhatja, hogy hát jó van, kaptak valami koncot, lekenyerezték őket, és akkor ugye a kecske is jól lakott, a káposzta is megvett, és akkor egy időre ezeket a feszültségeket lehetett tompítani. Tehát 1903-tól egy nagyon komoly verseny van, tömegszintű mozgalmakról beszélhetünk, de aztán az első világháború előtt meglepő módon mind a két irányzat eléggé elhal. A szociáldemokraták tekintetében ott kicsit túlnyúltak, mint ameddig a takaróért. Ők létrehoztak egy munkás otthont, amihez kölcsönt vettek fel, ez a Diófak utcában volt egyébként. Ugye most kormányhivatal működik abban a régi laktanyai épületben, és annak a túloldalán már azóta elbontották egyébként.
Itt Egerben,
igen. Felépítettek, illetve létrehoztak egy eléggé komoly ilyen munkás központot, büfével, színházteremmel, könyvtárral, tehát egy nagyon sok funkciót ellátott. És majd kitérek a legényegylet székházára is, mert ez is nagyon érdekes, hogy amúgy párhuzamosan is vetélkedve.
Az még mindig el.
Igen, de zajlott ez az egész, és végül ez egy pénzügyi csődnek bizonyult olyannyira, hogy 1914-re lényegében az egész mozgalom felemészti magát. Szintén a világháború kitörésére a keresztény szocialistáknál is egy ilyen lelassulás figyelhető meg. Nagy János azt írja 1928-ban, tehát az első keresztény szocialista szervezetek megalakulásának a 25. évfordulóján, hogy addigra ő úgy vette észre, hogy ez az egész eltávolodott eredeti célkitűzésétől, és a karrieristák aránya kezd felül reprezentáltá válni. Egyébként Kisván Sándor is hasonlóan.
Ő ki volt?
Kisván Sándor, ő győri illetőségű egyházi személy volt, szociológus, író, nagyon komoly értelmiségi, a korszak egyik legprogresszívabb egyházi értelmiségie volt, aki rendkívül toleráns volt, megértő volt a baloldali betétársakkal, úgymond, sőt, főleg a forradalmak után, a 20-as években halt meg, de élete vége felé, mintha jobban is szót értett volna velük, mint a saját szellemi közösségével. Ugye ez már a kialakuló Horthy korszakról beszélünk. És hát ugye korának tényleg egy ilyen sztár értelmiségie volt, aki nagyon hitelesen és nagyon jól megtestesítette ezt a keresztény szocialista mozgalmat. Ugye például az antiszemitizmus az rá nem volt jellemző, miközben ugye ezt a vádat azért sok emberre azért, vagy embert lehet ezzel illetni. Arról nem is beszélve, hogy 1914 után ő következetesen pacifista. Tehát abszolút elítéli a háborút. És már nem tudom, hogy kanyarodtunk ideig.
A kommunisták hogy jöttek a képbe? Mondtad ezt a lanyhulást mindkét részről, igen, mind baloldali, mind úgymond jobboldali,
igen,
a szocialista részről.
Ugye a baloldal fő betegsége, és egyébként ma is, mint ahogy mindig is, ez ugye a frakciózás, hogy ahol van két baloldali ember, ott tudja, hogy az egyik mérsékelt lesz, a másik pedig radikális. És ez a fajta kettőség már a kezdetektől bizonyos olvasatokban azért megvan, de itt ugye főleg egyrészt, amiről beszéltem, az 1890-es évektől a marxizmusnak az egyeduralkodóvá válása, illetve kizárólagossá válása, illetve az első világháború radikalizáló hatása. Ugye ezek a fiatal emberek kikerülnek a frontra, nem egy közülük ugye orosz hadifogságba is esik, nem egy közülük át is éli az orosz forradalmat, ugye így kerülnek haza, és igazából annak a kommunizmusnak, amiről 19-ben beszélünk, annak azért nincsenek olyan mély gyökerei, mint mondjuk a szociáldemokráciának. Ott elsősorban a világháború demoralizáló hatását, illetve az erőszaknak a mindennapossá válását lehet szerintem elsősorban felmutatni.
És 19 Egerben?
1919 Egerben sok szempontból az országos tendenciába illeszkedett be. Ugye itt már 1918-ban ugye lezajlik egy választás, ahol egy Vas János nevű személyt választanak meg képviselőnök, ő Károly Mihálynak egyébként személyes jó barátja, és egyébként vallásügyi miniszter is lesz 1919 elején. Ekkor már a Ferences rend História Dómuszából van egy olyan bejegyzés erről a napról, tehát a választás napjáról, hogy hát ez nagyjából a világ vége kezdete, egy ilyen eléggé vészjósó, negatív hangvételű bejegyzés, de igazából az, hogy itt őt megválasztották, illetve az, hogy magának az egész országnak már teljesen elege volt a háborúból és a mindennapos nélkülözésből, ez már előre vetítette azt, hogy a dualizmus elitje, főleg ugye a háborúban érdekelt személyek, azok labdába se rúghatnak egy esetleges fegyverletételt követően. És azért, aki jobban utána olvas a dolgoknak, annak eléggé egyértelművé látszik, hogy igazából egyetlen egy erőtér volt a magyar közéletben, úgymond, ez pedig végül 1918 őszén a Nemzeti Tanácsban központosult, tehát ugye a szociáldemokraták, a polgári radikálisok és a függetlenségi pártiak Károly Mihály vezetésével. Arról nem beszélve, hogy 1918-tól óriási tömegek lépnek be a szakszervezetekbe. Valahogy azt gondolták az emberek, hogy ez a fajta önszerveződés, ez minden bajukra gyógyírt jelenthet. Illetve hát ugye a forradalom öröme az nem tartott sokáig, mert ugye rögtön egy honvédő háborúba kellett részt venni, ugye először a csehek, aztán pedig a románok betörése miatt. Tehát Egerben igazából Vasnak a megválasztása már egy kicsit úgy előrevetítette azt, hogy itt mi várható, de összességében egyébként 1919 tavaszáig, májusáig itt különösebb erőszakos vagy ilyen megdöbbentő eseményre nem került sor. De egy nagyon fontos fordulópont volt 1919. januárjában az, hogy a Konfi Zsigmond vezette oktatási terce, ugye azelőtt vallás és közoktatási minisztériumról beszéltünk, ezt akkor szétszették, és volt egy a baloldali szociáldemokrata Konfi által vezetett oktatási tárca, illetve a Vas által vezetett vallásügyi tárca. És ugye ebbe a kérdésben felmerült az, hogy igen, de akkor mi legyen a felekezeti oktatással. És ugye nyilván a radikálisok azt szerették volna, hogy a felekezeti oktatást azt váltsa fel az állami oktatás, jelentse ez akár a hitoktatásnak az eltörlését is. Voltak ilyen köztes állapotok, hogy jó, a hitoktatás mondjuk maradjon, de az egyházaktól kerüljön át egy központosított állami kézbe. Az oktatás is ugye nyilván voltak azok, akik abszolút elutasították ezt. Az egri közvélemény egyébként ilyen volt. Annak ellenére, hogy erről egy nyilvános vitát rendeztek 1919. januárjában, ha jól emlékszem, ahol lényegében a baloldaliak megszállták az egész üléstermet, és el lehetetlenítették, hogy erről érdemi vita folyjon. Tehát ez már, én a kéziratban is végülis azt a tanulságot szűrtem le, hogy Egerben a forradalmár és az ellenforradalmár közötti csoportok szakító próbája az ez volt, és szakadás is lett belőle. Hogyha a szélesebb közvéleményt nézzük, azért itt nyilván a fő hangadókat már azért bizonyos érdekek, vagy ilyen helyezkedés is tudta motiválni bizonyos esetben. És így érünk el 1919. március 21-ig, amikor igazából követve az országos tendenciákat, Egerben is történik egy hatalomváltás. Annak mindenfajta szellemi vonzata az egyébként itt is megvolt, vagy hát tapasztalható volt, de ugye olyan, hát nevezzük hétköznapi problémáknak, mint például a haderő vagy a honvédelem kérdése, az is sokkal komolyabb és akuttabb problémát jelentett. Ugye arról ne feledkezzünk meg, hogy 1919. májusának elején a cseh haderő, ami ugye betört Magyarországra, azt a mostani viaduktnál, tehát a régi Ráckaputól sikerül visszafordítani. Ugye ez a ellentámadásnak végül is egy kezdő momentuma, ugye mai napig van ott egy emlékmű erről, de ez kellett ahhoz, hogy utána végül is ugye a Felvidéket is vissza tudja foglalni az akkor már vörös hadsereg.
Volt-e valami ebben az időszakban, amit vizsgáltál, úgymond atrocitás, vagy valami erőszakosabb cselekmény 1960 és 1920 között köszönhetően annak, hogy a munkás mozgalmi irányzatok megjelentek Egerben?
Hál' Istennek egyébként nem volt ez jellemző. Tehát ugye ezt nem úgy kell elképzelni, mint hogyha, nem tudom, kicsit ilyen vadnyugati környezetben.
Vagy a Patyomkin páncélos, hogy a matrózok sztrájkja miatt lövik a tömeget.
1919-ben erre azért volt példa, tehát ott akkor ugye az erőszak általánosságban eléggé elterjedt, de azért a nagyobb időtávlatot nézve azért ez hál' Istennek nem volt jellemző. Ugye itt végül is egy kisvárosról beszélünk, azért ilyen vadnyugati díszletek között zajló ilyen bandaháborúkra azért nem kell.
Hát nem csak mondjuk egy gondolni. Május 1-jét megzavarnak a rendőrök mondjuk.
Nem volt ez jellemző. Olyan volt, hogy nem engedélyezték. Meg talán az is előfordulhatott, hogy mondjuk összeverődtek különböző csoportok, amiket aztán hatóságilag feloszlattak és haza küldtek. Egy esetről tudunk, ez szerintem eléggé jól sikerült fejezet a disszertációban, ez az első sztrájkoknak és bérharcoknak a történetét veszi sorra, és ugye ebben is főleg ugye nem azt mondom, hogy a baloldali csoportok, hanem a baloldali mozgalom ezt úgymond így fel tudta kapni, tudott ezzel példálózni, hogy itt egészen pontosan egy sztrájkban résztvevő, vagy hát rosszkor, rossz helyen lévő személy egyébként meghal egy ilyen összetűzés során az 1890-es években. Talán már századforduló után, sajnálom, most nem emlékszek ennyire pontosan, de ez azért egy elszigetelt esemény volt. Ugye beszéltem arról, hogy utána 18 őszén telén, ugye vidéken, főleg kisfalvakban eléggé elharapózik az erőszak. Ezt Hatos Pál pár éve nagyon jól feltárta. Eddig ez sem volt egy eléggé köztudott dolog, de azért az elszigetelt helyeken, ahol ugye volt mondjuk egy jegyző, meg egy plébános, meg egy tanító, és nagyjából ez jelentette a falusi elitet. Ezek felé, az emberek felé az erőszak eléggé tudott kulminálódni, és sokan el is menekülnek. Itt azért 1919 májusáig ilyen véres atrocitásról nem beszéltünk. Májusban van egy ellenforradalmi kísérlet, ahol két személy hal meg, az egyiket kivégzik, a másik pedig egy Mészöly Géza nevű katonatiszt pedig elég különös körülmények között hal meg. Nem nagyon lehet megmondani, hogy az egy ilyen köztörvényes jellegű gyilkosság volt, vagy volt-e valami ideológiai indítatás is benne. Majd ezt követően egy másfél hónappal később, pedig 1919 júniusában egy spontán szerveződő tüntetésbe lőnek bele a karhatalom emberei a mostani városházából.
Itt Egerben.
Ennek voltak halálos áldozatai, egy kisgyermek is életét veszti, de ezt követően olyan erőszak, ami a civil lakosságot érintette volna, és kvázi ilyen pogrom szerű, az hál' Istennek nem volt. De hát arról azért ne feledkezzünk meg el, hogy ugye egy folyamatos harc van ilyenkor, és folyamatosak a sorozások, és ment ki szinte mindenki a frontra. Ez a militáns közeg, illetve az, hogy az embereket a háborúba és az erőszakba kényszerítik, ez még utána nagyon sokáig ott van a hétköznapokban, és igazából meg is előlegzi aztán a 20. századnak a többi szörnyűségét.
Mondta, hogy még egy dologról ejtsünk szót, legalább egyről, ez a Kolpingház. Így hívták ezt?
Többféleképpen hívták ezt a különböző korokban.
Ma Bartakovics Béla.
Ma, igen, ugye ez a műfáz, vagy mi, amikor fiatal voltam, még így hivatkoztunk rá. Pedig most sem vagyok idős, mindegy. Ugye ott egy földszintes épület állt, ugye ez a minarettel szemben lévő épület. Vendéglő működött ott nagyon sokáig, ezt sikerül megszerezni aztán a 1860-as évek elején, és a földszintes épületből nagyjából 60 év alatt lesz egy három szintes épület. Ugye egyfelől a Kolpingnak, vagy a legényegyletnek egy bázisa, de aztán a keresztény szociális egyletnek, egyesületnek hívták ezt akkoriban, ami végül is a keresztény szocialistákat takarta itt Egerben, annak is a központja lesz. És hát ugye, ahogy a Diófakút utcai munkásotthon is, ez is egy ilyen sok funkciós épület volt, itt működött tanoncinternátus, színházterem, tornaszoba, különböző műhelyek, rengeteg rendezvényt tartottak itt, és hát ugye bérbe is kiadták. Aztán nagyon érdekes lesz a sorsa, mert ugye én már ezzel a korszakkal komolyabban nem foglalkoztam, de ugye 1945 után a szerveződő kommunista vagy kommunista szimpatizáns fiatal szervezetek ugye legelőször erre vetnek szemet, és ezt is sikerül aztán rekvirálni.
Az elmúlt percekben dr. Molnár Dávid történésszel beszélgettünk a munkásmozgalmi irányzatok Egerben 1860 és 1920 között címet viselő doktori értekezéséről.
Egy régi talán a bátyám szól, hogy most üljek elő, mert itt van, megjött az a lány, és kacag, mint a májusi ég, örök lesz, mint az édes anyám. Egy-két nap, és már semmi sem elég, előtte is éltem talán. És a lány, ki csak évekre jött, benne látod leginkább magad, ő áthúz az évek fölött, és volt, hogy mással máshol megesett, volt úgy, hogy kellett türelem. Ez a sorsunk nem egy baleset, rég kőbe vésett szerelem. Kedven szőlős a deszka falán, egy világot kerít nekünk, egy álmot épít velünk, az élet súgja kerül.
Most saját írását Bozók Ferenc atya olvassa fel.
Kállói Molnár Péter, a költő. Igen, jól hallott, kedves rádióhallgató. Most nem a nemrég elhunyt fantasztikus színművészről, hanem a költőről szólok. Nem, nem névrokonok. Ugyanarról a szeméről van szó. Élt itt köztünk, és biztosan tovább is él velünk egy kiváló, nekünk játszó, nagyon látszó, kortárs színművész, Kállói Molnár Péter. Ugyanakkor élt itt köztünk, és remélem tovább is él, egy kevésbé látszó, befelé játszó, introvertáltabb művész, Kállói Molnár Péter, a költő. Több kötetes költő. Szabó Zoltán Attila interjú kötetében, Kállói összes rövidítve, vagyis kör, Kállói Molnár Péterrel játszik egy a könyvben intarziásan visszatérő szójátékot, vagy brainstorming játékot, melynek az a lényege, hogy rövid hívószavakra vagy tőmondatokra Kállói Molnár Péternek azonnal séróból reagálnia, válaszolnia kell azt, ami hirtelen a neki szegezett kérdés kapcsán eszébe jut. Sajnos lehet, hogy önbeteljesítő jóslattá válik kettejük alábbi dialógusa. Szabó Zoltán Attila. Kállói Molnár Péter, mint költő? Kállói Molnár Péter válasza. Úgy tűnik, majd a halálom után. Szabó Zoltán Attila Nyugat Plusz folyóirata missziónak tekintette, hogy a színész mellett a zárkózottabb, bujkálósabb költőt is megmutassa. Vézna verskötetet nem könnyű észrevenni egy könyvesbolt polcán, a hatalmas, hivalkodó könyvóceánban. Már a Nyugat Plusz elődjében, a Nyugat Most 2011 márciusi számában is találunk Kállói Molnár Péter verset. Ebben a korai versben már tetten érhetjük a sajátos Kállói Péteres finom csavartechnikát. Finom líraisággal csavar egyet a klisé szokott tartalmakon. Például nem a téma hever az utcán, hanem a lírai alany így csavar egyet, témáimban az utcán heverek. A statikai viszonyok változnak. Nem a kocsma áll statikusan, hanem a költő maga tehetetlenül hever, míg a kocsma részegen tántorog. Kállói szereti a szójátékokat és a szintagmatikus játékokat. Ezek ismert szószerkezeteken döccentenek egy kicsit, de ezek a szerkezetek úgy kapnak enyhe gellert, hogy határozottan új tartalmak jönnek létre. Hagyni kellett volna dolgozni az időt és biztatni a költőt, hogy ezek a sajátosan kállois kifejezésformák mélyüljenek, s lírájának hamisíthatatlan védjegyeivé válhassanak. Különleges kapcsolódás van a Jézus és a Júdás című párverseiben. Kállai Molnár Péter egyháza szerint református, személyes vallása szerint pedig hívő és imádkozó ember volt. A már említett körben, Kállai összes rövidítve, így vallott. Hiszek Istenben, mert nincs más válaszom arra, ami körülvesz. A fohász része az életemnek. Számos híres párverset, azaz párhuzamosan olvasandó verset kínál a világlíra. Ezek a párversek nem csak tükrei egymásnak, vagy nem csak kapcsolódnak egymással, akár egymás ellentéteiként, hanem szervesen egybe is épülnek. A két vers szimultán gondolkodást indít az olvasóban. William Blake, preromantikus költő, a Bárány és Tigris című, az ítészek által párban értelmezett versei, valamint a magyar lírából merítve asszociálhatunk Petőfi, a Kutyák dala és a Farkasok dala című verseire. Ady Endre Júdás és Jézus című verse is eszünkbe juthat. Kállai Molnár Péter Júdás és Jézus versei ugyanazt a pillanatfelvételt mutatják be, szimultán technikát alkalmazva. A szürrealisták, például Apolliner, a Szeszek vagy a Mirabeau híd című szürrealista, expresszionista költeményeiben kapcsol össze, szimultán egymástól távoli, de időben párhuzamosan lejátszódó pillanatokat. A kállai versekben Jézus halála utáni csend jelenik meg, különböző szereplők nézőpontjaiból. Mindenki igyekszik valahogy túl lenni, túllépni a történteken, de valamiképp talán mindenki érzi, hogy nem folytatható már semmi sem ugyanúgy, ahogy eddig. A pénzváltók újraállították az asztalt. Pilátus végre ivott egy kortyot. Kajafás csettintett ujjával. A nép hazafelé tartott. 11 rémülten várta, hogy mi lesz. Barabás szabad. Nem történt semmi. Ezzel a nyüzsgő sokasággal szemben a Júdás című vers az áruló utolsó mozdulatát, az öngyilkosság előtti pillanatfelvételt mutatja fel a szétgurult ezüstökkel. Nagyon finom sűrítéssel kapcsolódnak össze az árulás miatti riadalom mozzanata, az áruló szavak végzetes súlya és az árulás bére. Kergült bárány szalad, ezüst mindenütt, széjjel kergetett szavak. Hogyan születtek a Kállai Molnár Péter versek? Nyilván vonaton, szobában, kávéházak teraszán, rendszerint ideális esetben, laboratóriumi csendben. Születhetnek azonban extrém körülmények között is versek. Például színpadon, egy dobozban. Műhely titkáról így vallott a költő. A padlásban megfordultam ennyi, ott is, mint Robinson a gép, aki nem énekel, de cserébe nem is látszik. Egy dobozba voltam bezárva, 3 órán keresztül. Egy év múlva megjelent a Staccato című verses kötetem, melyet itt a dobozban, a szünetekben írtam. Egy kritikus szerint a versek a bezártságról szólnak. Hát csoda! Az önvallomásos bezártság élmény mellett, melyek Kállai Molnár Péter költészetének legmeghatározóbb motívumai, az anyától és apától, mitikus családi ős egységtől való elszakadás, a kiszakadás vagy kilökődés traumatikus élménye, a legkivált a fent említett Staccato kötetben, a címadó versben és alábbi versben érhető tetten. Szelíden, alig hallhatóan, elengedted a kezem. Azóta nem találom az egyensúlyom. Obligáció, anyám című vers. Elhagytad magad? Miért nem talállak sehol? Apa, elhagytalak. Subito forte, apám című vers. A halál az elmúlás, pontosabban inkább a mulandóságból fakadó cselekvési sürgetés, kényszer, több versében is tetten érhető. Az Anekdota című versében a kaszás, a halál közismert allegorikus alakja meglátogatja a költőt, és elkezdenek vitatkozni, alkudozni. Ismert toposz, hogy a lovag sakkozik a halállal, és a halál addig ad neki időt, míg a játszmában van ötlete a következő lépésre. Gondoljunk Ingmar Bergman a 7. pecsét című filmjére. A szóban forgó kállói versben a versetíró költő szabadkozik, hogy nem halad az írással, mert folyton elrontja. A kaszás azonban leleplezi a kifogáskeresést, és rámutat, hogy teljesen üres a költő előtt álló írólap. Drámai, dialogikus civakodássá válik a vers vége a költő és a halál között. Te csak ítélkezni tudsz, hörögtem. Te még azt sem, mosolygott. Nincs nekem erre időm, ziháltam, nincs időm. Adott. A kaszás éjfél körül távozott. Kálói Molnár Péter, mintha előre látta volna személyes sorsát, tudta, hogy létünk ideig tartó, átmeneti váróterem csupán. Mint ki rettek, hogy valamit megértett, hogy ez az utolsó tart, amíg. Ez az átmenetiség, bezártság és végesség élmény azonban verseiben a nagy kinyílás felé bátorítja az olvasót. Végül megszabadulunk az anyagvilág rabsága által determinált zárvány létezésünktől, lelkünk kirepül testünk csigaházából, vagy Vörös Sándor egyszavas versében szereplő tojás éjből. A csibe a tojás belső falából csőrével kikopogtat valami tágasabb felé. Túl az óperenciás tengeren, az üveghegyen is túl, elérted a végtelent. Innen már gondolattal is használhatod a szárnyaidat is, szabad. Átutazó című vers. Kálói Molnár Péter itt hagyott minket. De szeretnénk, ha a filmeiben és színpadi emlékeinkben a színész, könyves polcainkon pedig a költő maradna velünk, mert, hogy szintén tőle idézzek, rohan a madár, szabad az égbolt, akármerre repül, a tegnapja szép volt. Londoni eszmélet 2017. Amit nekünk itt hagyott, az volt a tegnapja. Szép volt, köszönjük, és maradjon bennünk a jövője.
Kálói Molnár Péter a költő saját írását Bozog Ferenc piarista olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!